Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülődve a 342. dicséretet énekeljük. Szeretettel köszöntünk benneteket az Isten házába. Hallgassátok meg az igét, aminek alapján keresztelünk. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És a református kalauzunk szerinti mai újszövetségi szakaszt olvasom még fel az Efézusi Levél 4. fejezetéből. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhívásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztülők, család, gyülekezet, nagyon örülünk, hogy eljött az az idő a ti életetekben, amikor ide hoztátok a keresztvíz alá mindkét gyermeketeket, Morinát is, aki már 7 esztendős és már iskolás, és a kicsi fiút, Olivért is, aki még nincs 1 éves, ha jól számolom. Most mindketten együtt részesednek a keresztség sákramentumában, amit a feltámadott Úr Jézus Krisztus adott parancsba az övéinek. A keresztség vize a bűntörlő vért jelképezi. Mert hát igen, mi bűnös természettel jövünk erre a világra mindannyian, szükségünk van változásra, szükségünk van bocsánatra, új életre, új szívre, bűneink bocsánatára, és a keresztség vize ezt ábrázolja ki. Az egész kicsi víz is, meg a nagyon sok víz is, a változást viszont nem a víz végzi el bennünk, hanem az Isten kegyelmes szeretete. Az élő ige, amit hallgatunk, aminek engedünk a szívünkbe, és munkálkodik általa a Szentlélek. És ezért is imádkozunk minden keresztségnél, hogy ez így lehessen. Így lehessen most is, és így lehessen folyamatában a résztvevők, minden résztvevőnek az életében, a szülőknek, keresztszülőknek, de leginkább a megkeresztelteknek az életében. Hogy ezek a gyermekek, akik bár már Norina 7 esztendős, kicsik, de egyszer megérthessék, hogy mi is a keresztségnek a jelentősége az ő életükbe. Hogy Isten Krisztusban szövetségét nyújtja, új szövetségét, új élettel ajándékoz meg, mert meghalt ő azért a kereszten, és feltámadt, hogy mi újat kezdhessünk. És ezt egyedül Isten kezdeményezi a mi életünkben. Ő az, aki előnk jön hűséges szeretetével, ő von be bennünket szövetségébe, ő ajándékoz meg bennünket minden kegyelemmel, és a bocsánattal is, és az új élettel is. Hogyha eljön az idő, akkor ezek a kisgyermekek itt állhassanak, de már úgy, mint hitvallástevők, úgy, mint akik önként veszik magukra azt a fogadalmat, amit itt a szülők, keresztszülők helyette tesznek. Mert az Isten munkálkodik, és ő állja a szavát, állja az ígéreteit. A keresztség valahol úgy is fogalmazhatnék, hogy egy ökumenikus szertartás, hiszen nem felekezetbe kapcsol be egyikünket sem, bárhogyha vége lesz ennek a keresztségnek, bemegyek a hivatalba, és a református anyakönyvbe fogom őket bejegyezni minden adatukkal együtt, de igazából az egyetemes egyházba kapcsol be, hogyha élőhit párosul hozzá. Viszont tényleg ez szükséges. Szükséges, hogy felnőve, de még az is lehet, hogy hamarabb is, hiszen ez is előfordul, hogy akár gyermekek is, fiatalok is hitre juthatnak az Isten kegyelméből, elfogadják Krisztus kegyelmét, és vele járjanak. Mint ahogyan erre kéri az apostol az efészisi gyülekezet tagjait is, hogy éljetek elhivatásotokhoz méltóan. A második helvét hitvallást nagyon ritkán szoktuk idézni a gyülekezetbe, de mégiscsak erről az igéről beszél. Isten egyházában csupán csak egy keresztség van, és elég egyszer megkeresztelkedni, vagyis Istennek szenteltetni. Az egyszer elfogadott keresztség pedig az egész életen keresztül tart, és ez az Isten gyermekeivé való fogadtatásunk örök pecsétje. Mert a Krisztus nevébe való megkeresztelkedés annyi, mint az Isten fiainak szövetségébe, családjába, tehát örökségébe való beírás, felavatás és befogadás. A szülők, keresztszülők pedig a gyülekezettel együtt tehetjük, hogy imádkozunk, értük, hordozzuk őket, és igyekszünk minden segítséget megadni nekik, hogy ők Krisztushoz találjanak, az örök élet egyedüli forrásához. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket fennállva, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, ez a felelet, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmációjuk alkalmával ők maguk tegyenek önként vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ajtsuk meg fejünket, és imádságunkban kérjük ehhez Istenünk segítségét. Mennyei Atyánk, téged dicsőítünk az életért, oltalmazó szeretetedért, a te gondolataidért, amivel kigondoltad ennek a két kicsinek az életét, megszületését, hogy a te szereteted megtartotta az édesanya életét, és épségben jöhettek világra, és áldott légy azért, hogy te magad jegyzed el őket Jézus Krisztus által. Kérjük, hogy őrizd meg őket a továbbiakban is. Adj nekik testi-lelki növekedést, adj erőt a szülőknek, szereteted, bölcsességet a nevelés nagy feladatához. Áldott légy, Urunk, a gyülekezet csodájáért is, hogy te tudod azt szaporítani, hogy élő tagjai legyenek majd itt vallástételükkel. Urunk Istenünk, áld meg ezt a keresztelőt, hogy ne csupán egy formaság legyen az ő életükbe, hanem tényleg egy olyan állomás, ami tőled való, ami elindulás a hitben, a megerősödésben, az imádságos, engedelmes életben. Urunk, a te lelked által légy velünk minden napon, mint ahogyan ígérted az igédben. Amen. Úr, én a keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen. Olivér, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, most énektanulás fog következni.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Újra hoztunk egy új éneket, az új református énekeskönyvből, az 565-ös számú éneket. Először bemutatjuk.
A menny urának tisztelet, dicsőség, hála szenjen, mert nagy kegyelme mit vezet, ó, vártó vészek ellen. Ő minket irgalmába vett, elnémul harc és gyűlölet, ő ad mi nékünk békét.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint írva található a Jelenések könyvének 7. fejezetében, a 4. verstől a 17. versig.
És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 ezeren voltak pecséttel megjelölve, Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 ezeren voltak pecséttel megjelölve, Ruben törzséből 12 ezeren, Gád törzséből 12 ezeren, Áser törzséből 12 ezeren, Naftáli törzséből 12 ezeren, Manassé törzséből 12 ezeren, Simeon törzséből 12 ezeren, Lévi törzséből 12 ezeren, Isakkár törzséből 12 ezeren, Zebulon törzséből 12 ezeren, József törzséből 12 ezeren, Benjamin törzséből 12 ezeren voltak pecséttel megjelölve. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal, az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket. Elvezíti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten létéről, szemükről, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Előtted állunk, Urunk, Istenünk, ezen a napsütéses vasárnap délelőtt is, magasztalunk és dicsőítünk téged. Hálás szívvel köszönjük meg neked, hatalmas Istenünk, azt a számunkra felfoghatatlan kegyelmet, amellyel irántunk vagy, hogy már a kezdetekkor te eldöntötted azt, hogy minket, bűnös embereket, egyen-egyenként a te néped közé fogadsz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindez a te váltságod által, a te véred által lehet a miénk. Köszönjük ezt a hatalmas szeretetet. Urunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor mi bűnösök visszaélünk ezzel a kegyelemmel, és a mi bűneink azok, amelyek beszennyezik ezt a lelki ruhát, ezt a lelki állapotot, amit te már megtisztítottál. Urunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor ragaszkodunk az igazságunkhoz, a valós vagy vélt igazságunkhoz, és azt gondoljuk, hogy a mi tetteink érnek valamit. Urunk, tudjuk, hogy a megváltás műve a tied, te tudsz bennünket megtisztítani. Köszönjük, hogy élhetünk ezzel a kéréssel, és hozzád jöhetünk ezen a délelőttön is. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és tisztíts meg bennünket. Kérünk, add nekünk szent lelkedet, hogy vezessen bennünket, hogy tudjunk a te néped szerint, a te gyermeketként élni, és úgy problémáinkban, mint jólétünkben rád tekinteni és veled járni. Így kérünk, áld meg ezt a délelőttöt is, és add nekünk életünk minden napján a te vezetésedet. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük el az 546. dicséretünk harmadik versét. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a római levélben, a 11. fejezetben, a 11. verstől a 16. versig. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elbukjanak? Szó sincs róla. Viszont az ő bukásuk által jutott el az üdvösség a népekhez, hogy Isten féltékenyé tegye Izraelt. Ha pedig az ő bukásuk a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a népek gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Ezt pedig nektek mondom a népeknek. Amennyiben tehát én a népek apostoló vagyok, az válik szolgálatom dicsőségére, ha valamiképpen féltékenyé tehetem véreimet, és így megmenthetek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Kedves testvéreim, kicsi szakaszokban haladunk most előre a római levélben. Az elmúlt héten szó volt az egyén és népek kiválasztásáról, a látható és láthatatlan egyház különbségéről, majd arról, mire választotta el Isten Izrael népét. Vannak helyzetek, amiben úgy érdemes nekünk döntést hozni, hogyha nem ragadunk le a jelennél. Hogyha merünk, akarunk tovább látni, előrébb nézni a távolabbi cél felé. Mert lehet olyan, hogy ez a mostani helyzetünk, amiben vagyunk, nehéz és kusza, meg értelmetlen is számunkra, de ha előrébb nézünk, akkor meglátjuk a jóságát és értelmét. Talán az életünkben is volt már ilyen élményünk, hogy visszanézve értettünk meg valamit, hogy a múltbeli próba, a múltbeli nyomorúság mire készítette elő az életünkben, a jelenben. Hát a lekcióként felolvasott igékben egy nagy ugrást teszünk térben is, de időben még inkább, és ennél nagyobb ugrást nem is tehetünk meg, mert ott vagyunk egyenesen a bárány trónja előtt a mennyben, ahol már nagy sokaság van. Íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből, törzsből, népből, nyelvből, amelyet megszámlálni senki se tudott, a trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Tehát nagy sokaság, reményteljes jövő, hogy ott vannak minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből, tehát nincsen kivétel. Mindenhonnan vannak ott. Előtte pedig ott vannak a megpecsételtek, a szövetség szerint 144 ezeren voltak pecséttel megjelölve Izrael fiainak minden törzséből, rajtuk védelemként, tulajdonba vételként a jel. Tehát először a zsidó nép közül valók, majd minden nép. Mint ahogyan azt a római levél is hozza elénk. Gondolhatnánk, hogy milyen szépen van ez egybe szerkesztve, hogy minden törzsből itt van 12 ezer ember, talán úgy hosszúnak is tűnt itt, vagy unalmasnak is ez a felsorolás, de szükség volt rá, azért nem mind a 12 törzs úgy van felsorolva itt, mint ahogyan a Ószövetségben ezt olvastuk, de ebbe most nem megyek bele. Vannak felekezetek, akik egyenesen azt tanítják, hogy Izrael népe jelképes, és ez a szám az egész egyházat jelenti. De vannak, akik úgy tanítják, hogy nem az egész egyházat, hanem pontosabban csak az ő kis felekezeteket jelképezi, és hogy nem is jelkép az a 144 ezres szám, hanem egész pontosan szó szerint értendő, és ténylegesen csak 144 ezer személy kapja meg azt a bizonyos pecsétet, a többiek pedig lemaradnak róla, valami mást kapnak. Hát de jó, hogy ez nem így van. Mert akinek Isten elkészítette a védelmet, elkészítette az üdvösséget, az egész bizonyosan nem fog lemaradni róla. Az elmúlt heti Isten tiszteletünkön is, mint ahogy most is, kaptak a testvérek egy kislapot. Mondhatják az interneten ige hallgatók, hogy hát ők nem kaptak, de tudom, hogy internetről is le lehet azt tölteni, meg el lehet olvasni, hiszen van, aki jó voltából, ez felkerül minden héten a honlapra is, és a lapon található volt, a múlt heti lapon is egy ilyen kis rész, hogy tovább gondolásra, házi csoportos beszélgetéshez. Ezután pedig jönnek a kérdések, amik segítségével lehet mindig tovább gondolni az Isten tiszteletet, ami elhangzott. Hát nem tudom, hogy kik azok, akik elővették a héten otthon ezt a kis lapot, vagy akik házi csoport keretében ezt használni is szokták. Most nem kérem azt, hogy nyújtsák fel a kezüket, csak azt, hogy menjünk kicsit vissza ezekhez a múlt heti kérdésekhez. Ugye ezek voltak a kérdések, hogy honnan tudhatom, hogy a kiválasztottak közé tartozom, és hát tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Hiszem, Jézus Krisztus az Isten fia, akinek jogában áll elítélni engem bűneim miatt. Hiszem, hogy ugyanez a Jézus azért jött, hogy elszenvedje helyettem a büntetést. Hiszem, hogy Jézusért Isten a gyermekének tekint, és örök üdvösséget ajándékoz nekem. Ha igennel tudok válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor a választottak közé tartozom. Azért gondoltam ezt megismételni, mert addig nem érdemes tovább menni, meg csak úgy értjük meg, tudjuk értelmezni a többieket is, hogyha erre választ tudunk adni. Mert a legnagyobb kérdése mégiscsak ez az életünknek, hogy ott leszünk-e a bárány trónja előtt fehér ruhába öltözve. Ha igen, akkor ez ok hálaadásra, akkor ez ok az álhatatos megmaradásra, ha nem, akkor megtérésre hív minket az ige. És minden más mellékes az életünkbe. Mellékes, hogy mit főzek ebédre, nekünk nagy kérdés volt a héten, hogy most nukedli vagy krumpli legyen a csirke paprikás mellé, hát ez teljesen mellékes kérdés. Valahol mellékes az is, hogy mennyi a nyugdíjam, sőt, hadd mondjam így, hogy még az is mellékes, hogy az orvos miféle diagnózist ír a papírunkra, hiszen hogyha rosszabb az a diagnózis, akkor még hamarabb élvezhetem a jót a mennyei otthonomban. Végzetes baj nem történhet, a halál oda visz közel, még közelebb hozzá. És akik ott leszünk a mennyben, ugyanazon az alapon leszünk ott. A megpecsételtek és a fehér ruhások egyaránt. A számok pedig a teljességet jelentik, a hiánytalanságot jelentik, hogy akiknek ott kell lenniük, azok ott is lesznek. Tehát kivétel nélkül mindenki meg fog menekülni, aki Jézus Krisztushoz tartozik, ezt úgy szeretném vastagon aláhúzni. Tehát az Ó és Új Szövetség hívő népének teljes létszáma van. A zsidóságból és pogányságból megtért Isten népe. És az egész jelenések könyve, amikor beszél az Úr népéről, ott mindig a teljességről beszél, akik megtértek az Ó és Új Szövetség idején, az idők végezetéig. Tehát mindig ezen van a hangsúly, hogy Isten teljes népe, és életünknek a legnagyobb kérdése, hogy beletartozunk-e az ő népébe. A fehér ruha a bárány vérében fehérített, tehát nem ők fehérítették ki nagy jóságukkal, sem a zsidó nép a nagy törvénytiszteletével. Egyedül Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozata számít, a mennyben semmi másnak nincs értéke, és ezt tudomásul kell, hogy vegyék a zsidó keresztjének és a pogány keresztjének egyaránt, csak úgy, mint nekünk magunknak, mostani keresztjéneknek is tudomásul kell venni. Pál apostol ezért írja ezeket az igéket itt a római levélben, és ő is itt valahol előre tekint az eljövendőkre, és elkezd itt egy áldásos láncolatot. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elbukjanak? Szó sincs róla. Isten népe elbukott, de Isten céllal választotta ki őket. Hallhattunk erről is az elmúlt vasárnap, hogy kiválasztotta Isten Ábrahámot, rajta keresztül a zsidó népet, hogy hirdesse az ő nevét az egész földön. De ők ezt nem így gondolták. Saját magukat tették középpontba, felfuvalkodtak, és Isten ezért félretette őket. Hagyta, hogy megkeményedjenek, de azt is ő céllal tette, mint minden mást is. És itt is hihetjük, és mindig hihetjük, hogy Isten céljai jók. Bár gyűlöli a bűnt, a rosszat, mégis azt szolgálhatja másoknak a javát. Nagyon szép bibliai mondat a Józsefé, hogy ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. És itt is ez történt, hogy az üdvösség így áradhatott ki a pogányokra is, ami meg is történt az első pünköstkor, amikor a Szentlélek kiárat minden népre. És nagyon szépen van az apostolok cselekedeteiről írott könyvben ez felsorolva, hiszen az ünnepre összesereglettek minden nemzetből, népből, Jeruzsálembe, ott is egy hosszú felsorolás van erről. Tehát Istennél a botlás is az ő tervébe van véve, az ő mindeneket előre tudó akaratából. Isten előre tudta, hogy népe elbukik. Bár most elbotlott Izrael, de majd azután még magasabbra fog jutni. Viszont az ő bukásuk által jutott el az üdvösség a népekhez, hogy Isten féltékenyé tegye Izraelt. Tehát az egész emberiség ebből húzott hasznot, nyerhet mérhetetlen gazdagságot. Ha pedig az ő bukásuk a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a népek gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Tehát Istennek csodálatosak az ő útjai, fel nem foghatjuk. Testi szemeinkkel azt látjuk, hogy a bukás az valahol lejtmenet, de ha ezen túllátunk, előrébb nézünk, akkor azt veszük észre, hogy a vonal mégiscsak felfelé megy, jobban, mint gondolnánk. Ez a kép jutott eszembe, amikor a torna órán a legjobbnak, a tanár Lieblingjének nem sikerül a gyakorlat, és így nyílik meg a lehetőség másnak is azt bemutatni egy versenyen, vagy versenyezni. De ez csak felingerli az elsőt, féltékenyé teszi, hogy akkor nekem máshogy kell hozzáállnom, mint előtte, akkor jó esetben megtanul valamit a bukásából. Az kétségtelen, hogy a megváltó, a zsidó nép fia, Jézus Krisztus Júda törzséből. Azonban ők megvetették, keresztfára feszítették. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben többször is olvasunk ilyen felingerlődést. Az első missziói útja során Pál és Barnabás ezt mondta a zsidóknak a pizidiai Antiókiában, a zsinagógában. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Azután a második és harmadik út során Korintuszban és Efézusban Pál, ahogyan máskor is szokta, először a zsinagógában kezdte a szolgálatot, de amikor a zsidók ellene álltak és elutasították az evangéliumot, akkor egy döntő lépésre szánta el magát, és valahol egy pogány missziót indított el egy közeli épületben. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól a pogányokhoz megyek. És eljárt a zsinagógába is, és bátran vitázott, igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól, ez a harmadik történet Efézusban. Amikor pedig egyesek ellene álltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tiranosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Majd Rómában is ez történt, ott így zárja le a vitát: vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Tehát a bukásuk, a zsidó nép bukása így elvezet a megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, mert nincs más út, aki által lehetne üdvözölnünk, mint ő maga. Tehát az apostolok is ezt a munkát végzik, és itt is ezt húzza alá, hogy amennyiben tehát én a népek apostola vagyok, az válik szolgálatom dicsőségére, ha valamiképpen féltékenyé tehetem véreimet, és megmenthetek közülük némelyeket. Tehát az ige sokszor beszél a zsidók irigységéről, emberileg ez érthető, hiszen az apostolok sikereket aratnak, tömegeket vonzottak, bár az apostol itt inkább azt szeretné, hogy a pogányok áldásaira legyenek féltékenyek, a kapott örömre, a békességre, a szeretetre, az új életre, és ez az irigység vezesse őket tovább megtérésükig. Tehát Isten nem tette őket félre végleg, mert számukra is nyitva van Jézus Krisztusban a megtérés ajtaja. Mert a Golgotai kereszt az ő megváltásuk alapja is. Mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők, hangsúlyozza a jeruzsálemi zsinaton az apostol. Tehát befogadtatnak a pogányok is, amikor megismerik Jézust, mint egyetlen igaz messiást. Tehát Isten ígéretei örök ígéretek, ő hűséges Isten. És az már nagy kérdés ebben a szakaszban, de a következendőkben ez még inkább elő fog jönni, ezért nem ágasztatok itt még errefelé, hogy mit jelent az, hogy teljes számban megtérnek, hogy minden zsidó üdvözülni fog, és mi ez a nagy gazdagság, ami származik az ő megtérésükből. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból, ha pedig a zsenge szent, a tészta is az, s ha gyökér szent, az ágak is azok. Tehát nagy áldást jövendől itt az apostol, és ez az ígéret is be fog teljesülni, de itt nem ismerek igazándiból belemenni ennek a mikéntjébe, azt meghagyom majd a következő igehirdetéseknek. Vannak igehirdetők, akik ezt szó szerint értik, holott inkább arról van szó, hogy mindenki megtér, akit az Isten erre kiválasztott magának. És mindig azt a jó megragadnunk, és azt jó megragadnunk az igékből, hogy mit üzen ez az ige most a mi számunkra. Isten nem teszi félre az ő népét, akkor mi se tegyük félre az ő népét. Egyek leszünk az örökké valóságban, az üdvösségben, akkor hogy is beszélünk az ő népéről? Nem egy céltáblája gúnyolódásnak, vicceknek. Tehát ne legyen céltáblájává a zsidó nép semmilyen formában a beszédünknek, ne ott keressük a bűnbakot a világ bajaira, hanem inkább imádkozunk az ígéreteknek a beteljesedéséért, a zsidó nép megtéréséért, hogy áldás legyen minden nép számára. Mi vitatkozhatunk, meg szoktunk is ilyenbe belecsúszni, hogy most akkor hányan fognak megtérni, meg hogyan lesz ez, hiszen számtalan kis próféta az Ószövetségben beszél a helyreállításról, csak egyet olvasok itt a Zakariás könyvéből. Azon a napon az Úr fogja oltalmazni Jeruzsálem lakóit, olyan lesz közöttük azon a napon még a botladozó is, mint Dávid, Dávid háza pedig olyan lesz előttük, mint az Isten, mint az Úr angyala. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom könyörület és könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Lehetett volna akár ézsaiási vagy mikeási idézeteket is hozni, de nem tudom a testvérek közül, hogy ki az, aki a napi híreket hallgatja. Nyugodtan tegyük oda a fejünkbe napi híreket, és az, hagyjuk, hogy az Isten lelke itt is aláhúzza az üzenetet, hogy mi a mi dolgunk, az imádság leginkább. A könyörület és a könyörgésnek a lelke az Isten népéért mindenféle tekintetben. És fontos azt tenni, ami ránk bizatott ezen a téren. Egy éneket énekelünk majd, amiben az a jól ismert vers sor van, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt, imádkozzuk majd ezt, és arra kérem a testvéreket, hogy ezt úgy tegyük, úgy énekeljük, hogy ott legyen a szívünk is benne, hogy megértsük, hogy mi a mi dolgunk úgy a zsidók felé, mint a saját környezetünk felé. Azt gondolom, hogy bizony van dolgunk, amit az Isten ránk terhel hívő népére, amit aztán tehetünk, s amiért imádkozhatunk. Amen. Ráfelelő énekként pedig énekeljük a 756. dicséretünk első, második és negyedik versét. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Áll, hogy üdvösségünk legyen. Áll, hogy bocsánat legyen minden bűnünkre, hogy hozzád találjunk. Köszönjük, hogy te emeled azt magasra, hogy látható legyen minden nép számára. És dicsérünk magasztalunk a te kikutathatatlan kegyelmedért, amivel elhívsz magadnak és megszenteled az életünket, akárhonnan is jövünk, akármilyen gyökereink is vannak. Köszönjük, Urunk, hogy új identitást adsz, hogy népeddé lehetünk. És köszönjük azt, Urunk, hogy az életünk minden dolgával jöhetünk hozzád, az örömeinkkel is, és a bajainkkal is, a gyászunkkal is. Te tudsz adni nekünk egyedül vigasztalást, és te tudsz adni nekünk tovább látást a te titkaid felé, örökké való országod felé. Urunk, erősítsd a mi hitünket. Kérünk, Urunk, azokért a családokért, akiknek a veszteségük volt, akik temetésre készülődnek, vagy éppen temetésük volt az elmúlt vasárnap, hogy könyörülj rajtuk, és segítsd őket. Segítsd őket, hogy megértsék, hogy a te keresztednél áldássá lesz az átok, és békességünket ott kereshetjük, és rávethetjük minden bűnünket, mint ahogyan Krisztus azt valósággal elhordozta. Köszönjük azt, Urunk, hogy ennek a gyülekezetnek is te vagy a pásztora, és kérünk is az egyházunkért, hogy te légy azzá, hogy téged keressenek benne, ne embereket, és ne emberek bűnein akadjanak fenn, hanem mindenki a saját magáéval tudjon úgy foglalkozni, hogy megvalljuk és hozzád visszük, és rád tekintünk, és te vagy az életünknek a biztos és megingathatatlan alapja. Urunk, te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.